A mi segítségünk az Úrtól van, aki teremtette az eget és a földet. Amen. Hallgassátok meg Istenünk igéjét, amint az megírva található János evangéliuma 9. fejezetében, az első 12 versben. Megkérem a gyülekezetet, foglalja el helyét. Amikor Jézus továbbment, meglátott egy születése óta vak embert. Tanítványai megkérdezték tőle: Mester, ki vétkezett? Ez vagy a szülei, hogy vakon született? Jézus így válaszolt: Nem ő vétkezett, nem is a szülei, hanem azért van ez így, hogy nyilvánvalóvá legyenek rajta Isten cselekedetei. Nekünk, amíg nappal van, annak a cselekedeteit kell végeznünk, aki elküldött engem. Mert eljön az éjszaka, amikor senki sem munkálkodhat. Amíg a világban vagyok, a világ világossága vagyok. Ezt mondta, és a földre köpött, sarat csinált a nyállal, és rákente a sarat a vakon született ember szemeire, majd így szólt hozzá: Menj el, mosakodj meg a Siloám tavában. Az pedig elment, megmosakodott, és már látott, amikor visszatért. A szomszédok pedig, és azok, akik látták azelőtt, hogy koldus volt, így szóltak: Nem ő az, aki itt szokott ülni és koldulni? Egyesek azt mondták, hogy ez az, mások pedig, hogy nem, csak hasonlít rá. De ő kijelentette: Én vagyok az. Erre ezt kérdezték tőle: Akkor hogyan nyílt meg a szemed? Ő így válaszolt: Az az ember, akit Jézusnak hívnak, sarat csinált, megkente a szemeimet, és ezt mondta nekem: Menj a Siloámhoz, és mosakodj meg. Elmentem tehát, megmosakodtam, és most látok. Megkérdezték tőle: Hol van ő? Nem tudom, felelte. Az a szent ige, amelynek alapján ma a Szentlélek segítségével előttetek szólni kívánok, megírva található a Rómaiakhoz írt levél 3. fejezetének 22-től 24-ig terjedő verseiben. Megkérem a gyülekezetet, hogy az ige olvasását és magyarázatát leülve kövesse figyelemmel. A Rómaiakhoz írt levél 3. fejezetéből így szól Isten igéje: Isten pedig ezt az igazságát most nyilvánvalóvá tette a Krisztusban való hit által minden hívőnek. Mert nincs különbség, mindenki vétkezett és híjával van az Isten dicsőségének. Ezért Isten ingyen igazítja meg őket kegyelméből, miután megváltotta őket a Krisztus Jézus által. Kedves testvérek, a vak ember meggyógyítása egy széles körben ismert történet. Feltételezem, hogy nem is csak egyházi körökben. Főleg azért, mert ez egy könnyen elmesélhető és megérthető történet, szinte mint egy népmese. Általában óvatosan használom ezt a szót, mert nem szeretném azt az érzést kelteni a hallgatóban, hogy a Biblia mesékből áll. Azért használtam most mégis a mese szót, mert ha belegondolunk, hogy a népmeséink sokkal fiatalabbak ezeknél a tényleg megtörtént eseteknél, akkor akár azt a következtetést is levonhatjuk, hogy ezekből táplálkoznak. Abban pedig nem látok hibát. Fontos, hogy továbbadjuk valamilyen módon a gyermekeinknek ezeket a fontos történeteket, amelyek nem csak a benne szereplő emberek életét változtatták meg, hanem az egész világ sorsát is. Én hiszem azt, hogy Jézus tényleg véghez vitte, amit az előbb felolvastam, és hogy tényleg meggyógyított egy születése óta vak embert. Hiszen a proféciák, amelyek már Jézus érkezése előtt több száz évvel ismertek voltak, előre vetítették, hogy jön majd valaki, aki ezt megteszi. Ha nem lenne előttünk az egész Szentírás, és nem lapozgathatnánk benne szabadon előre-hátra, akkor tűkönülve várnám, hogy hogy reagál az őt körülvevő tömeg arra, amikor meglátja, hogy a sötétség szűnni kezd már, ez egy profécia, és a vakok újra látnak, ez is egy profécia, és eljött az, akit Isten megígért, ez is egy profécia. Ehhez képest, hát tudjuk, minden évben újra tanuljuk. Karácsonykor elkezdjük azzal, hogy Jézus, az ígéret gyermeke megszületik, és minden évben, még ha csak a sorok között is, de azért végigvesszük Jézus életét, és tudjuk, mi vár rá, mire elérkezünk a húsvétig. Attól fogva, hogy Jézus először fedi fel a hatalmát a nyilvánosság előtt, néha apró jeleket adva, néha csak egy-egy ember életét változtatva meg, egészen odáig, hogy 5000 ember előtt tesz megkérdőjelezhetetlen csodát. Egyre ismertebb az országban, egyre nehezebb elkerülni a róla szóló híradásokat, és a hisztéria is egyre nagyobb, ami ezeket a csodatételeket kíséri. Fokozatosan egyre ismertebb az országban, a vallási elöljárók is felkapják rá a fejüket, és ahogy nő az ismertsége, úgy a vele szembeni ellenszenv is egyre többször merül fel. A 8. fejezetben konkrétan szembesítik őt a Tórával, amikor elé állítanak egy házasságtörő asszonyt, és ítéletet várnak tőle az ügyében, azért, hogy végre leleplezhessék. És nem az asszonyt, hanem Jézust. Azért, hogy a közönség szeme láttára megpecsételhessék, mint lázadó elemet. Jézus pedig, ahogy tőle elvárható, egy mondattal ítéletet hirdet, az asszony megmenekül, a vádolók pedig elszégyellik magukat. De miért mondom el mindezt? Hiszen elvileg nem kapcsolódik ehhez a gyógyításhoz, ami most elhangzott. És valójában mégiscsak kapcsolódik, mert mindkettő a vakságról szól. Csak ennek a koldusnak az esetében testi vakságról van szó, míg a farizeusok, sőt sokszor a mi esetünkben is, lelki vakságról. Egy mondás szerint az a legnagyobb vakság, amikor valaki nem akar látni. Miközben Jézus kijelenti, hogy én vagyok a világ világossága, aki engem követ, nem jár sötétségben, hanem övé lesz az élet világossága. Ha ez tényleg igaz, akkor azok, akik nem látják a világosságot, azok vakok. Többféleképpen szól a vakságról ez a történet. Benne van, hogy a sátán nem akarja, hogy lássuk a világosságot, és az is, hogy néha mi magunk takarjuk el a szemünket. Még akkor is, ha nagyon közel állunk Jézushoz. Itt konkrétan a tanítványok teszik fel neki a kérdést, rögtön a 2. versben. Mester, ki vétkezett? Ez vagy a szülei, hogy vakon született? Keresik a vétkest. Mintha a megtalálása gyógyítaná meg a vakot. Mire gondoltak, hogy ha Jézus azt mondja, hogy a szülei, akkor előkeresik őket, és bűnvallásra kényszerítik majd, a vak pedig meggyógyul? Vagy mivel le van írva, hogy sosem látott, és ez egy fontos részlet, akkor biztos ő maga tehet róla, hogy vak. De hogy tehetne róla, ha már születése előtt is vak volt? Remélem értitek, milyen paradox helyzet ez. Én nem lettem volna szívesen a tanítványok helyében. Mi lenne, ha Jézus meg sem várta volna a kérdést, és ő teszi fel a tanítványoknak? Na, fiúk, ezt nézzétek, születése óta vak. Ő tehet róla, vagy a szülei? Válaszoljatok. Akkor aztán bajban lennének, mert megvan rá a bejáratott gépezet, hogy igazságot tegyenek a Tóra és a hagyományok alapján, de ha Jézus kérdezi, akkor ez biztos egy beugratós kérdés. Ezért inkább megelőzik és felteszik ők a kérdést. Nem is gondolnak arra, hogy a kérdés feltétele a saját vakságukat árulja el. Ha csak annyi lenne a történet, hogy néhány zsidó fickó meglát egy vakot, és tanástalanul állnak felette, hogy most ezzel mit kezdjenek, akkor még úgy rendben is lenne. De a szín úgy néz ki, hogy ott áll, vagy valószínűleg ül, egy vak, felette 12 zsidó, és Jézus. A 12 zsidó pedig nem járókelők csupán, hanem a tanítványai, akik addigra már számtalan csodát láthattak általa. Olyan tudás birtokában vannak, ami keveseknek adatott meg. Rajtuk kívül talán csak egy másik tucatnyi embernek. Erre ők teológiai vitát akarnak nyitni. Ott állnak azzal a Jézussal, aki nemrég jelentette ki magáról, hogy ő a világ világossága, és nem látják. Sem őt nem látják, sem a nyilvánvaló megoldást a vak számára. Hogy ne legyek velük teljesen igazságtalan, tudnunk kell, hogy az akkori tudások szerint nem volt olyan ember, aki vakon született, és élete során valahogy mégis láthatóvá vált volna. Nincs olyan ószövetségi feljegyzés, ami erről szólna, csak a proféciák. Nincsenek olyan gyógymódok, amivel akár csak egy kicsit is javítani lehetne valakinek a látását. Nincs olyan, amivel az ideiglenesen vagy élete során megvakult szeme világát vissza lehetne adni. Olyan meg főleg nincs, amivel látást lehet adni annak, akinek sosem volt. Nincsenek műtétek, kórházak, csak nézik, ahogy a vak koldulásra kényszerülve várja a halált. És a tanítványok a világ esze szerint cselekednek, filozofálni kezdenek. Eszükben sem jut, hogy tenni is lehet valamit. Ráadásul a kérdésük is hibás, hiszen hogy tudott volna valaki megvakulni a bűnei miatt, ha eleve úgy született? Akkor tehát biztosan a szülei tehetnek róla. Ne hibáztassuk őket rögtön, megint csak képzeljük magunkat a helyzetükbe. Erről is megvan egyébként az ószövetségi tanítás, miszerint mindenki a saját bűnéért felel. Ne kelljen meghalniuk az apáknak a fiakért, a fiaknak se kelljen meghalniuk az apákért. Ezt olvassuk a törvényben. Mindenkinek a maga vétkért kell meghalnia. Időnként a következményeket a földi körülmények között is megtapasztaljuk, ha kihágást követünk el, és el kell viselnünk a büntetést is. Isten előtt azonban mindenki bűnös, és a közhiedelemmel ellentétben Isten ebben nem leli örömét. Ezékiel próféta írja, hiszen nem kívánom én a bűnös ember halálát, így szól az Úr, az én Uram, hanem azt, hogy megtérjen útjáról és éljen. És azt is tudjuk a rómaiakhoz írt levélből, az előbb olvastam, mindenki vétkezett, és hiával van az Isten dicsőségének. Így tehát nincs hatalmunkban megállapítani, hogy egy ilyen esetben ki a hibás. Sőt, nem is a feladatunk. Tekintsünk most másként egy kicsit erre a vak koldusra, mint aki nem büntetésként hordja ezt a terhet, hanem azért, mert Isten engedte, hogy vakon szülessen, és úgy élje az életét eddig a pontig, ezzel előkészítve ezt a csodát. A már emlegetett profécia a messiásról szól, a jelenlevőknek ismerniük is kellett. És ha látják, hogy valaki megnyitja egy vak szemét, ami példátlan értékű volt, akkor fel kellett volna ismerniük, hogy ez csak a messiás lehet. Isten módszerei olyanok, hogy átvezetnek bennünket a bajokon, nem pedig kerülő utat adnak. Igen, Isten megelőzhette volna az egészet, sőt azon is vitatkozhatnánk, hogy szándékosan okozta-e, de vajon azzal segítenénk-e a vakon? Az, hogy így történt, nem a mi hatáskörünk. Az pedig, hogy Jézus meggyógyította, nem csak a vak szemét nyitotta meg, hanem még sokan másokét is. Ez a vak Isten munkájának a része volt, ahogy mi magunk is azok lehetünk. Legközelebb, amikor valami ért titeket, testvérek, és felteszitek magatoknak a kérdést, hogy miért én, fordítsátok meg és tegyétek fel magatoknak úgy, hogy miért ne én? Jobb például sosem tudta meg, hogy miért pont neki kellett szenvednie. Isten nem mondta meg neki. Ha megmondta volna, lehet, hogy akkor sem értette volna meg. És ez ránk is igaz. Nem érthetjük meg Isten minden szándékát. Mégis arra hív bennünket, hogy ne veszítsük el a hitünket, mert abban viszont biztosak lehetünk, hogy minden, amit tesz, annak oka van, és nem mindennek a bűn az oka. Jézus azt mondja, amíg a világban vagyok, a világ világossága vagyok. Később pedig ezt a munkát átadja a Szentléleknek és nekünk. Azt mondja, hogy mi vagyunk a világ világossága, tehát nem csak szándéka van velünk, hanem küldetése van számunkra. Egy egész életen át tartó küldetés. A kérdés, hogy a világ világosságaként viselkedünk, vagy olyanok vagyunk, mint a tanítványok ebben a történetben. Az okokat keressük, vagy a lehetőséget? És ha az okokat, akkor vajon nem hagyjuk ki a lehetőséget arra, hogy azt a munkát végezzük, amit Isten ránk bízott? Hogy terjesszük az evangéliumot? Ez az ige szakasz tettekre hív bennünket. Jézus nem áll le vitatkozni, nem a kérdéseket kezdi el megválaszolni, hanem meggyógyítja az embert. Van, amikor nem a beszéd ideje van, hanem a tetteké. Kívánom, hogy fel tudjuk ismerni az ilyen időket és lehetőségeket, és tudjunk is Urunk példája szerint cselekedni, hogy tényleg a világ világossága lehessünk. Jézus jó példát mutatott nekünk arra, hogy szeretettel forduljunk azok felé, akik a mi mércéink szerint bűnösök. De arra is rávilágított, hogy Isten előtt mi sem vagyunk különbek. Bűnösök vagyunk, de ugyanolyan szeretettek. Így kéne nekünk is embertársainkra tekintenünk. Hamarosan kezdik körbehordani a betlehemi lángot, ami az igazi világosságra emlékeztet bennünket. De ne feledkezzünk meg róla, hogy a világ világossága egész évben, egész életünkben velünk van. És arra hívott el bennünket, hogy az ő világosságát egész életünkkel továbbadjuk. Ez a küldetésünk, testvérek. Amen.